A felén pedig Plecser Tamás, ha minden igaz, az Erste olaj- és gázipari elemzője. Szervusz!
Szervusz, jó reggelt kívánok!
Köszöntelek körünkben, és a következő percekben, amiről beszélünk, az egyrészt ugye a MOL kontra NIS ügy, ez a bizonyos szerbiai állami olajtársaság, amelyben orosz tulajdon is van. A legutóbbi információk szerint egy arab, lehetséges arab partner is szóba került, aki esetlegesen befutó lehet a magyar olajcég helyén. Mit tudunk most, a MOL-hoz kerülhet végül ez a részvénycsomag, vagy valahova egészen máshová?
Hát egyedül nem tudjuk azt, hogy ennek a részvénycsomagnak a sorsa mi lesz, az sem biztos egyébként, hogy maga a tranzakció le fog zajlani, tehát nagyon komoly itt a bizonytalanság. Az, hogy az ADNOC, tehát ez az Abu Dhabi állami olajcég érdeklődik a NIS iránt, ez nem egy újdonság, ezt olyan másfél-két nap előtt már jelezték a felek, és azt is tudjuk, hogy a MOL is érdeklődik. Maga a cég egyébként nem erősítette meg a tárgyalásoknak a hírét. Lényegében ezt a szerb politika, illetve a magyar politika felől tudjuk, hogy ezek a tárgyalások zajlanak, és hát nyilván a szerb politika jelezte most azt is, hogy az ADNOC-kal is lesznek majd tárgyalások, ugyanis a szerb államfő, Alekszandr Vučić a hírek szerint az Abu Dhabi vezetővel találkozik, tehát nyilvánvalóan itt az egyik kőtéma lehet az, hogy azok esetben ez a befektető megvásárolja a szerbiai olajvállalatot.
A MOL-nak ez jó üzlet lehet, hogy beszáll a szerbiai olajcégbe?
A stratégiailag mindenképpen, én legalább három okot látok, ami miatt a MOL-nak ez egy fontos üzlet lehet. Egyrészt a két cég között nagyon nagy az átszedés üzletileg, lényegében a MOL ott van Szerbiában, tehát ez mindenképpen egy komoly szinergikus hatást jelenthet, tehát például a logisztikát ugye meg lehet osztani, ez mindenképpen egy költségelőnyt jelent. Másrészt a két cég együtt jóval erősebb lesz a Janaffal szemben, ugye ez az a horvát vállalat, aki a MOL-t is, illetve a NIS-t is ellátja kőolajjal, az adja a kőolaj vezetéken keresztül. Tulajdonképpen ez a két legnagyobb vezetője egyébként a Janaff szolgáltatásainak. Így a két cégnek az ereje, az árazás ereje sokkal erősebb lesz a horvátokkal szemben. Végül pedig azt is el kell mondanom, hogy én azt gondolom, hogy ez az orosz tulajdonos a Gazpromját nem végzett rossz munkát itt Szerbiában. Én ezt a NIS-t évek óta elemzem, hogy a tőzsdén vannak a részvényei, többször is voltam náluk, és én azt tapasztaltam, hogy mind a kúthálózat, mind a finomító viszonylag jó állapotban van és fel lett újítva. Tehát ez nem egy rossz eszköz. Az, hogy jó üzlete egyébként, az még attól is függ, hogy a MOL mennyit fizet érte, milyen árazás mellett lehet ezt megvenni. Én volt egy becslésem egyébként az árazásra, az kb. 1,4 milliárd dollár. Most hát 1,4 milliárd euró erre az 56%-os részesedésre, ez az a gyakorlatilag vétel ár, beleértve a hiteleket is, ami szerintem reális lehet ezért.
Az osztrákok nem jelentkeztek be az OMV? Csak azért kérdezem, mert igazából lehet, hogy részükről is logikus lépés lenne egy ilyen piacra belépni.
Az ő stratégiájukban nincs az benne, hogy kiskereskedelembe, illetve finomításba szeretnének bővülni. Ők ugye elsősorban a petrokémiai irányt jelölték ki, amely felé az OMV fejlődni szeretne. De számukra stratégilag kevésbé kedvező. Viszont ez egy nagyon fontos dolog, hogy az ADNOC az ugye partnere az OMV-nek a petrokémiában, és hát az Abu Dhabi állam pedig az egyik legnagyobb befektető az OMV-ben. Tehát én könnyen el tudom képzelni azt, hogy ha az ADNOC itt megvásárolja a NIS-t, abban az esetben valamilyen módon az OMV-t bevonja ennek a cégnek az üzemeltetésébe vagy birtoklásába, ez egy logikus lépés lenne az arabok részéről.
Hogyha a kúthálózatot nézzük, akkor a NIS piacvezetőnek mondható Szerbiában?
Igen, hát kb. 400 benzinkútjuk van egyébként, aminek a zöme ugye a Szerbián belül található. Van néhány kútjuk, azt hiszem Bosznia-Hercegovinában, illetve Romániában is. És hát kb. Egy olyan 50%-os, vagy 40-50% körüli piaci részesedésük van a kiskereskedelemben, és egy olyan 70-80% a nagykereskedelemben a szerb piacon. Tehát egyértelmű még a piacvezetők mindkét területen.
Említetted a Janaffot, akik ugye a horvátországi területen az Adria csővezetéket birtokolják. és hogy egyfajta megváltozott fellépést jelenthet, hogyha a MOL, illetve a NISZ irányítása mondhatni egy kézbe kerül. Milyen most egyébként a MOL kapcsolata a JANAF-fal?
Hát üzleti kapcsolat van, tehát a JANAF ugye szolgáltat a MOL-nak, évi 2,2 millió tonna körüli mennyiséget tud, vagy annyit szállítunk éppen a JANAF a MOL csoport felé. Ugye itt van egy puhatolózó tárgyalás sorozata azzal kapcsolatban, hogy a JANAF ezt a mennyiséget megemelje. Lényegében, hogyha a MOL leválik az orosz kőolajról, akkor hát ez az egyetlen irány az, onnan reálisan be lehet hozni azt a mennyiségű kőolajat, amire a MOL-nak szüksége van a két belső finomító, tehát a pozsonyi, illetve a dunai finomító ellátásához. Itt mennek a tárgyalások, mennek a technikai egyeztetések, egyedül még hosszabb távú megállapodás nem sikerült kötni a horvát és a magyar cég között.
Elbírja egyébként a csővezeték műszaki szempontból ezt a fajta kapacitást, amire a MOL-nak szüksége lenne?
Én azt gondolom, hogy az egész biztosan így van. Itt inkább olyan technikai vita van, vagy technikai dolgokról van többek között a vita, hogy például egyes szakaszoknál kell-e kompresszor, vagy bocsánat, a szivattyú bővítést kitenni, mekkora kell, hogy ez legyen, illetve adott szakaszoknál esetleg kell-e mondjuk még egy párhuzamos vezeték lefektetése, vagy sem. Ez főleg egyébként a Sziszek és a Magyar Határ közötti szakaszra vonatkozna. Itt ugyanis egy darab vezeték van. Azt mondja a MOL, hogy ide nagyon jó lenne még egy vezetéket ezzel párhuzamosan lefektetni, amivel stabilabban el lehetne látni a magyar oldal igényeit. Horvátok szerint erre nem feltétlenül van szükség. A mostani rendszer, a mostani szivattyú kapacitások bővítése az elegendő ahhoz, hogy azt az évi 10-11 millió tonnás mennyiséget megkapja a MOL, amelyre ugye szüksége van a pozsony, illetve a dunai finomítónak.
Egy picit hagyjuk most Közép-Európát, és utazzunk el Dél-Amerikába, annak is az északi részére, Venezuelába, ahol ugye az amerikaiak beavatkoztak a helyi viszonyokba, hát mondhatni elég komolyan. Mi lehet az ő céljuk a venezuelai olajiparral kapcsolatban?
Hát, hogy ez a Maduro házaspár elrablása, ez tulajdonképpen egy nagyon nagy, azt lehet mondani, hogy globális geopolitikai játszmának a része. Nyilván Venezuela és annak az olajkincse hosszabb távon nagyon érdekes lehet az Egyesült Államok számára. Ugye ezt az olajipart részben az Egyesült Államok vállalatai építették fel, részben pedig ugye az a PDVSA nevezetű venezuelai olajipari cég. Nagyon nagy tartalékokkal rendelkezik Venezuela, ez kb. Olyan 300 milliárd hordóról beszélünk, ami a mostani fogyasztási szint mellett a 8 évi világfogyasztást elégítene ki. Tehát itt tényleg egy legjobb olajtartalékán ül Venezuela. Viszont ez az ország az elmúlt 15-20 évben teljesen el volt menedzselve, magyarán szólva, mind az olajiparuk, mind maga az ország gyakorlatilag a főd és az összeomlás fele tart. Egy 80%-os szegénységi küszöb van, 7-8 millió ember, a népességnek több mint a harmada elhagyta az országot, tehát el lehet képzelni, hogy milyen viszonyok vannak. Emiatt rövid távon én nem látom azt, hogy hogy lehet jelentősen növelni a venezuelai kőolajtermelést. Ugye ez valamikor egészen 4 millió hordó volt per nap, még egy 20-25 évvel ezelőtt, és de sokáig stabilan 3 millió hordót tudtak tartani, most 1 millió hordónál is kevesebbet termelnek naponta, tehát itt nagyon nagy potenciál lehet fölfelé a termelésben, viszont rövid távon én azt gondolom, hogy nagyon jelentős növekedésre nem lehet számolni, egyszerűen azért, mert magának az országnak az olajipara az lényegében teljesen tönkrement. Van olyan becslés, amely szerint minimum 100, de inkább 150 milliárd dollárt kellene befektetni Venezuelába a következő egy évtizedben ahhoz, hogy az olajtermelés ismét 3 millió hordó per nap fölé emelkedjen. Ezt egyébként az amerikai cégek sem akarják megtenni. Itt az Exxon jelezte is a napokban, hogy hát ő ezt nem tenné meg, ez egyébként ki is vitte egy kicsit az amerikai vezetés és Donald Trump haragját. Érdekes lesz nézni, hogy mi fog ezután következni.
Egyébként maga a venezuelai nyersolaj az alkalmas az amerikai finomításra, tehát tudják fogadni, hogyha mondjuk nagyobb tételben megindulnának a szállítmányok?
Annyira alkalmas, hogy annak idején az amerikai finomítók egy jelentős része, főleg azok, amelyek ugye a mexikai öböl partján találhatóak. Itt van egyébként az amerikai finomítói kapacitásnak a fele, tehát Louisiana állam például kiemelkedően erősebben. Ezek a finomítók alapvetően nehéz venezuelai kőolajra lettek kiépítve, tehát ez volt a megjelen a fő forrása ezeknek a finomítóknak. Úgyhogy ezek a cégek nagyon szeretnék, hogyha jönne több venezuelai kőolaj. Nem véletlen egyébként, hogy ezek a finomítói cégek részvényára ugrottak meg leginkább erre a venezuelai emberrablási híre. Tehát itt nagyon szeretnék ezt az amerikaiak. A kérdés inkább az tényleg, hogy ki fogja és mikor ezt a pénzt betenni ebbe az iparágba. Nekem az az érzésem, hogy itt az amerikaiak ezt ilyen tartaléknak szeretnék. Rövid távon annyit akartak elérni, hogy ne az oroszok és ne a kínaiak vegyék meg a venezuelai kőolajat, hanem mondjuk ők, vagy azok, akik tehát az amerikaiak kijelölnek. Hosszabb távon pedig, ha rendeződik a helyzet Venezuelába, akkor valószínűleg az amerikai olajipar meg fog itt jelenni. Most még az amerikai cégnek egyébként az Egyesült Államok területén, vagy Guyanában például van bőven növekedési lehetőség, de ez nem lesz mindig így. Én azt gondolom, egy ilyen opciót vásároltak ezzel az amerikaiak.
Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Plecser Tamást, az Erste olaj- és gázipari elemzőjét hallották. Nagyon szép napot kívánunk neked, Tamás, és köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltál. Szervusz!
Köszönöm szépen!